tonight for the first time ever. This is a very special song from Queen to you.
Világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor, minden kedden este 8-tól a híradó után. A műsor támogatója a Székelyudvarhelyi Hanga üzlet, elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója.
Jó estét kívánunk, a mikrofonnál az adás szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A digitális világ első adását 2013. április 2-án sugározta élőben a Marosvásárhelyi Rádió. Ahogy azt szokták mondani, azóta sok víz lefolyt a Maroson, és ugyanakkor számtalan adás is. A digitális világ ma a 4. születésnapját ünnepi, az adás tehát 4 éves. Az elhangzott műsorainkban számtalanszor elmondtuk, hogy elkerülhetetlenül fogjai lettünk a mindent behálózó digitális világnak. Milyenek vagyunk, ha például otthon felejtjük a telefonunkat, vagy ha elromlik a számítógépünk, és nem tudjuk a munkánkat elvégezni. Ha megszakad a kapcsolattartásunk, tájékozatlanságunk rossz döntéseket eredményezhet. Arról is szóltunk, hogy a digitalizálás okosabbá tette a környező világot, így a digitalizált világnak nem fordíthatunk hátat. El kell fogadnunk, sőt mi több, meg kell tanulnunk élni a lehetőséggel és maximálisan kihasználni ezek kínálatát. A hallgatóinknak számtalanszor javasoltuk, hogy ha gondolják, tartsanak velünk, és hallgassuk meg együtt, hogy mit is kínál manapság ez a digitalizált világ, milyen segítséget és szórakozást kaphatunk az okos gépektől, persze, ha vesszük a fáradtságot és megtanuljuk kezelni ezeket, ami nem is nehéz, mert még ebben is segítenek talán. Hölgyeim és uraim, a következő órában az ünnepi adás következik. A meghívottak. Eötvös József a Marosi Református Egyházmegye volt esperese, a Vártemplom jelenlegi lelkipásztora. Grossmann Péter világhírű zongoraművész, dalkísérő, akinek válaszát pár nappal ezelőtt már rögzítettük itt a Marosvásárhelyi Rádió 2-es stúdiójában. Dóczi Tamás informatikus, a Talentum Alapítvány alelnöke, dr. Konrád Zsuzsanna elmegyógyász pszichodramatikus, dr. Puskás Attila érgyógyász főorvos, és nem utolsó sorban Szász Attila a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztő helyettese. Tisztelt hallgatók, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit, a hozzászólásokat és az észrevételeket. Elérhetőségek SMS számunk a 0742-274-165, elektronikus levélcímünk a digitalisvilagkukac@marosvasarhelyiradio.ro. Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió, Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. A mai ünnepi műsor élőben is nézhető, követhető a Marosvásárhelyi Rádió Facebook oldalán. És most köszöntöm az adás vendégeit a Marosvásárhelyi Rádió 3-as stúdiójában. Szép jó estét mindenkinek, szervusztok!
Jó estét!
Elhangzott már, hogy a digitális világ első adását 2013. április 2-án sugározta élőben a Marosvásárhelyi Rádió. Szász Attila, megkérlek, beszélj te elsőként az adásról, ennek értelméről, eredményeiről és persze a hibáiról is.
Hát nem fogok pálni, nem a hibáiról nem fogok beszélni, hisz ha észrevételem vagy javaslatom vagy kritikám van, akkor azt majd veled, de nem a hallgatókkal és nem a születésnapunkkor fogjuk megbeszélni. Egyébként én nem örülök ennek a negyedik szülinapnak, mert én mindig azt hiszem, hogy csak most indultunk, hogy csak most váltunk egész napossá, és akkor eszembe jutott, hogy telik az idő, úgyhogy nem örülök ennek a születésnapnak. Egyébként nyilván gratulálok, és hogyha nem lenne jó ez a műsor, akkor nem érte volna meg a negyedik születésnapját. Úgyhogy bízom benne, hogy még sok születésnapot megér ez a műsor. És amit a leginkább szeretek benne, az pontosan az, amit itt a meghívottak is bizonyítanak, hogy rendkívül színes ajánlattal, kínálattal fordul a hallgatók felé, és gyakorlatilag úgy tölti be ezt a közszolgálati szerepet, ahogy az a bizonyos telefonmárka, amelyiknek az volt a jelszava, hogy connecting people, tehát összekapcsolja a hallgatókat, tehát összekapcsolja a meghívottainkat is, akik rendkívül színes alakjai a közösségünknek, tehát különböző területekről érkeznek, mégis egy húron rezdülnek, egy húron pendülnek, és a hallgatóink ezt a visszajelzések alapján méltányolják is. Ami a digitális világunkat illeti, éppen ma részesültem egy szigorú megrovásban, hogy mennyire beszippant engem is ez a digitális világ. Én remélem, hogy ez csak a munkánk, és nem az életünk, viszont minden bizonnyal, hogy a munkánk, legalábbis a miénk itt a rádiónál, az most már 100%-ban digitális környezetben történik. Ez elől nem menekülhetünk. A kérdés az, hogy mennyire okosan és hatékonyan tudjuk ezeket a lehetőségeket kihasználni.
Lassan a 300. adás következik, és most így visszatekintve az elmúlt 4 évre elmondhatod azt is, hogy miért volt szüksége erre az adásra?
Éppen ezért, hogy a hallgatóink számára is tisztán és világosan beszéljünk a digitális világ nyújtotta lehetőségekről, veszélyekről, nem ördögtől való, tehát itt nem kell úgy beszélni erről a 21. századi jelenségről, mint hogyha ez nem lenne természetes. A veszélyeit is természetesen ezzel ellensúlyban és ezzel párhuzamosan meg kell mutatni, viszont nem baj az, hogyha egy modern társadalom ugye digitalizáltan működik, és a rendelkezésére álló eszközöket maximálisan ki tudja használni.
Köszönöm szépen. Ötvös József, önt arról kérdem, hogy miként látja az eddigi adásokat. Megteheti, hiszen tudjuk, hogy hallgatja a digitális világot, és nem egyszer volt az adás meghívottja.
Már a felvezetőből megjegyeztem egy fél mondatot, amit egy kicsit provokációként fogadtam el, hogy nem fordíthatunk hátat ma a digitális világnak, és akkor, mint lelkipásztor, próbáltam egy kicsit úgy összhangba hozni, hogy valóban lehetne, vagy nem lehetne. Hát először is azt mondom, hogy az egyház nem működhetne ma már a digitális világ lehetősége nélkül. Nem a digitális világ adásának a dicséretére mondtam ezt el, hanem szembenéztem az egésszel, ami minket is érint, és keresgéltem is, ha már az egyház részéről vagyok itt, egy olyan bibliai idézetet, amely egy kicsit úgy rávilágítan az egészre. Meglepő, hogy a Szentírás legszebb részében, a szeretet himnuszában találtam, gondolom, hogy találó fél mondatot, mi homályosan tükör által látunk. Most a digitális világ, nem csak az adás, hanem maga, amiben benne vagyunk, egy ilyen homályos tükör előttünk. És ebben a tükörben azt kell lássuk, hogy valóban az életünk formája, lelkéletünk formája is, mennyire hozzá kapcsolódik a világnak a változásához. Talán onnan kezdeném el, hogy 2000 évvel ezelőtt, Pál apostol, amikor el akarta mondani azokat a nagyon fontos tanításokat, amelyek erkölcsi útmutatást adtak 2000 évig Európának, az egész világnak. Például ilyent, hogy egymás terhét hordozzátok. Ez a közösség kialakításának az alapkérdése. Ő ezt úgy tudta elmondani, hogy ezt leírta. Pergamenre, vagy egy tollal, egy meghegyezett tollal leírta. Aztán következett egy időszak, amikor anyanyelvű Biblián keresztül úgy közelebb kerültek ezek az erkölcsi tanítások az emberekhez. Viszont nagyon felgyorsult világban maga az egyház is szembe kellett nézzen, és nem tehet mást, szembe is néz ezekkel a lehetőségekkel. Akkor hadd áruljam el, hogy a nagyszüleim még Ravasz László prédikációt hallgattak rádión keresztül, a szüleim tévén keresztül nézték a vallásos adást, a gyermekeim, hogyha éppen akarnak valamit hallgatni, akkor online istentiszteleten vesznek részt. És ez csak egy családnak három generációs életmódja, élete. Mindezt azért szerettem volna így bevezetésképpen, vagy talán magyarázatképpen elmondani, hogy bármennyire más világnak tűnik sokszor egy templom központú zárt egyházi közösség, kikerülhetetlen a digitális világgal való szembenézése, és azt hiszem, hogy az egyház hál' Istennek ezen nagyon hamar túllátott, vagy keresztüllátott, és úgy fogadta el, hogy annak a pozitívumait próbálta valamiképpen beépíteni a szolgálatába és az életébe. A főszerkesztő helyettessel ellentétben én azért mondok egy kicsi kritikát, nem magával az adással kapcsolatosan, hanem azért meg kell említenem, hogy van bizonyos értelemben negatív kicsengése is a digitális világnak, például az egyházban, ugyanis egy kicsit átalakítja az emberek közösségi élményét. Persze ezt a szülők is ugyanígy panaszkodnak, ugyan a gyermekem nem megy ki játszani, mert egyfolytában a kompjúternél van. Ugyanez egy kicsit azért érződik, és ezért volt kérdés nekünk hivatalos az egyházban szembenézni, és homályos tükör által megnézni, hogy akkor most nekünk mit lehet, vagy mit kell tenni a digitális világ adta lehetőségeivel, mert azért az, ami annak idején a nagy ereje volt az egyháznak, a közösség megteremtése, nincs a közösségnek a javára, sőt, egy kicsit a közösség rovására van, mert ugye az volt az élmény, hogy elmentek 200-an vagy 500-an a templomba, és akkor együtt voltak másfél órán, most már kényelmesebben bekapcsolom az online-t, és akkor egyedül vagyok a közösségben.
Egy szó erejéig csak vitatkoznék, ugye, hogyha már utalt rám. Szerintem hiába való eszközöket, meg technológiát hibáztatni, okolni azért, amire mi nem vagyunk képesek. Tehát szokták régen mondani, hogyha valami nem működik a társadalom, akkor a tévé a hibás, mert eddig az volt a nagy báubáva a társadalom, hogy a televízió megrontja a társadalom. Most az internet rontja meg a társadalom. Nem, szerintem a társadalom emberekből áll, és nem eszközökből, és az emberek felelősek azért, hogy hogyan használják a technológiát. Ha rosszul használják, azért is, ha jól meg, nyilván akkor legyen az ő dicséretük és az ő érdemük.
Nem a digitális világgal kapcsolatosan van nekem ellenvetésem, hanem az, hogy azért érezzük mi abban, hogy egy kicsit belenyúlt a mi életünkbe, amit nem szeretünk, ugye? Hogy a megszokott életünkbe, mert nem szívesen fogadjuk el az újat, legalábbis én úgy vagyok azzal, hogy az újtól nem csak azért félek, hogy egy kicsit az idősebb generációhoz tartozom, hanem azért, mert az a régi az egy megszokott, az egy nyugalmat ad. Az új mindig egy kihívás. És ezért az egyház mindig így volt, hogy a kihívásokkal szemben tapogatózó volt. És ezért mondtam azt, hogy érződött hamarabb az, hogy valóban a közösségi erőnek a mássága, vagy akár a kikezdését is jelentette az, hogy most már kényelmesebb sokkal. Ugyanúgy elmondhattam volna azt is, hogy biztos, hogy amikor szembenéztek a 1920-30-as években a rádiós Isten tisztelettel, ugyanez felvetődött, és ugyanez felvetődött a tévénél is magától értetődik.
Arról, hogy a változás ellen az emberi és a társadalom hogyan reagál, sokat tudnánk beszélni, de most hagylak kívül érvényesülni.
Esperes úr, mennyire felhasználója ön a digitális világnak és az eszközöknek, hiszen tudomásom van arról, hogy évekkel ezelőtt még mobiltelefont sem akart használni.
Most is örülnék, hogyha megengedhetném magamnak, hogy játszok azzal az álommal, hogy nem veszem fel a mobiltelefon, és hát mondjuk a számítógéppel valóban hamarabb meg kellett barátkozzak, mert Ma már nem tudom elképzelni, hogy egy prédikációnak a továbbadása az digitális világ nélkül lehetetlen lenne. Nem csak az írott anyagnak az elküldése, ma már a szóbeli anyagot. Engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy az első igazán meglepő az volt, amikor ugye olyan 8-10 évvel ezelőtt a Marosvásárhelyi temetőben egy kollega szolgált, és akkor figyeltük meg, hogy valaki odament a prédikáció előtt, és egy mobiltelefont tartott a szájához. Azt nagyon meglepődtünk, az úgy idegen világ volt, ugye nekünk azért mi egy kicsit félünk ettől a világtól, és akkor derült ki, hogy az elhunytnak az unokája nem tudott hazajönni New Yorkból, nagyon szerette a nagymamáját, és így közvetítették New Yorkba, 8 évvel, vagy 10 évvel ezelőtt a Marosvásárhelyi református temetőből az egyik szolgálatot, temetés istentiszteletet.
Köszönöm szépen a kiegészítést, Esperes úr. Időközben egy SMS is érkezett. Hálásan köszönöm a sok érdekes és változatos műsort, melyet minden alkalommal nagy örömmel hallgatok, rengeteg hasznos információhoz jutottam hozzá. Isten éltessen sokáig digitális világ, boldog születésnapot, írja Bátori András, telefonszámának a vége 0362. Köszönjük szépen Andrásnak a hozzászólást. Folytatjuk az ünnepi műsort. A digitális világ első adásainak meghívottja több alkalommal Dóczi Tamás volt. Tamás, hogyan emlékszel az első adásokra, és azokra a pillanatokra, amikor először beszéltél a digitális világban?
Hát én mindenek előtt egy mondatban szeretnék reflektálni az előbb elhangzottakra, és csak azt szeretném kiemelni, hogy ebben a digitális világban óriási nagy a mi szülők felelőssége. Akkor, amikor azt látom, hogy egy lány és egy fiú kézenfogva sétálnak, és a másik kezükben mind a ketten egy telefont simogatnak, akkor, amikor azt látom, hogy a 2 éves gyerek ül a bilin, és közben egy táblagéppel játszadozik, és horribile dictu, egy Amerikából, egy amerikai honlapon találtam azt a képet, ahol egy anyuka a számítógép előtt dolgozott, és a lábával fogta azt a cumis üveget, amit a gyerek szájához tartott. Hát, szóval, de ezek tényleg ilyen elrettentő dolgok, nem kell most már ezeket, nem szeretném felfújni, de nagyon nagy a felelősségünk a gyermekekkel kapcsolatban, hogy azért próbáljuk meg a digitális eszközök jó oldalát, hasznát feléjük közvetíteni, és ameddig lehet, ahogy lehet részt venni ezekben a digitális élményeikben, mert nem tiltani, nem elzárni, nem... hanem velük együtt kell ebbe is belefolyni. És akkor most már a mondókám idejét nagyjából elhasználtam, de azért még azt elmondanám a 4 évvel kapcsolatban, hogy amikor elkezdődött, akkor nekem először, hát egy néhány évtizedre visszamenően az Élet és Tudomány című folyóirat jutott eszembe, ami egy csodálatos folyóirat volt, tudományos technikai híreket hozott, és kézről kézre adtuk, mindenki olvasta, fiatalok, öregek, mérnökök, orvosok, mindenki olvasta, és én akkor ezt a digitális ismeretterjesztő lehetőséget láttam a digitális világban, ami azt hiszem, hogy a 4 év alatt meg is valósult. Hát most már nem Élet és Tudomány folyóirat van, hanem az internet egy fantasztikusan gazdag tárháza a digitális eszközöknek és az újdonságok bemutatásának, és hogyha ehhez egy hiteles szakember is társul az adásban, akkor tényleg egy rendkívül jó dolog jön ki, és ezt úgy érzem, hogy sikerült is többször megvalósítani. Tehát az ismeretterjesztés, a digitális eszközök népszerűsítése, egyfajta eligazítás a digitális eszközök világában. Én akkor ezt gondoltam, és ezt vártam ettől az adástól, és úgy érzem, hogy ez sikerült is megvalósítani.
Köszönjük szépen, Tamás, és most Grossman Pétert kérem meg, hogy ő is szóljon hozzá az ünnepi adáshoz. Kérjük a bejátszást.
Köszöntöm a centenárium adást, köszöntelek téged, kedves Tibor, akinek a centenárium adásnak centenáriumi szervezője és mentora vagy. És hát örömmel tölt el, hogy itt lehetek, hogy beszélhetek, ugyanis nekem a Marosvásárhelyi Rádió még a digitális világ előtt egy tulajdonképpen otthonom volt, marosvásári életem, gyerekkorom egyik fontos tényezője. És amikor megtaláltam a Facebookon azt, hogy engem a Marosvásárhelyi Rádió barátnak bejelöl ezelőtt pár évvel, hát természetesen nagyon boldog voltam, mert úgy éreztem, hogy valahol feltámadt a régi ismeretség, és talán emlékeznek rám. Amikor megtudtam aztán, hogy milyen adásról van szó, milyen adás lájkolt rám a Facebookon, akkor tudtam, hogy ez egy új világ, amelyik rám köszönt, és ez egy olyan világ, amelyikbe én belecseperedtem, belenőttem, beleöregedtem, úgy értem, hogy tehát a korral együtt haladtam vele, tehát ő és én is fejlődtünk és öregedtünk, hogy úgy mondjam, és ugyanakkor éreztem azt is, hogy ez az adás, akkor ebben az adásban való részvevés nem csak egy megtisztelő újrakezdés és rám való emlékezést jelent, hanem számomra is egy kihívás és egy új indulást. És ez így is volt, mert tulajdonképpen maga az adás is egy fiatal adás. Ahhoz képest, hát, hogy a centenáriumot ünnepelünk, mégiscsak nem abból az időből van, amikor én itt rádiójátékokban fölléptem a 60-as évek elején. És ezért arra gondoltam, hogy bizony ezt az adást megszülni, ezt az adást életre hívni, ehhez merészség kellett, de nem csak merészség, hanem az a fajta valóságban való járás, a valóságra való állandó rácsodálkozás, ami nélkül szerintem egy publicisztikai embernek, egy rádiósnak, egy újságírósnak tulajdonképpen nincs is létértelme, nincs is létjogosultsága. És ez Tibornál mindenképpen meglehetett, mert ő volt az, aki ezt az adást tulajdonképpen beindította, figyelve arra, hogy mi történik a nagyvilágban, mi az, ami az embereket ma foglalkoztatja, hogyan kommunikálnak. Van egy ilyen írás, van egy ilyen mondás, ezt az íróknál használják, hogy a téma az utcán hever, csak le kell hajolni érte. Hát Tibor nem csak lehajolt érte, hanem ugyanakkor körül is nézett, hallgatta is, szóval a zsongással lett figyelmes, és a Marosvásárhelyi Rádió vezetőségén, nagyvonalúságonnak köszönhetően az adás beindulhatott. Az én számomra természetesen az is fontos volt, hogy visszaemlékezzek azokra az időkre, amikor a digitális világ mint olyan nem létezett, és mégis az én számomra létezik valami, ami ezt a világot talán előjátékként az én életembe bevezette, és pedig amikor én elkezdtem a Marosvásárhelyi Zeneiskolában a zenei tanulmányomat zongora főtanszakos diákként, az volt akkor Kodály Zoltán szellemében a divat, hát a tanulmányi módszer, hogy a gyerek először énekeljen, a gyerek először ritmizáljon, a gyerek először szolmizáljon. Tehát, hogy a hangoknak ne azt a hangját, ne azt az elnevezését adja, amit a kottában lát, és amiről tudjuk, hogy CDEFG, hanem szóláti, és így tovább. De nem csak ez volt, hanem ezeket a hangokat mutatni is kellett. Tehát valamilyen módon ilyen hangokat már egy abszolút alternatív, vagy úgy mondjam, alternatív a mai kifejezés eléjek eszközzel érzékeltük, és továbbadtuk, ami nem volt tulajdonképpen az, nem volt az a szokásos érzékelés és a szokásos továbbadás, amit egy kottakép lejátszásánál ad az ember. És ezért nekem az volt az érzése most, ahogy visszagondoltam a múltamra, hogy ott talán valahol megjelent a digitális világ, természetesen egészen átvitt értelemben, de egy alternatív kommunikálás volt, ami tulajdonképpen megfelel annak, ami aztán ma beállt abba, amit látunk, tudunk, hogy a hagyományos hangszerek mellett megjelentek az elektronikus hangszerek, megjelentek azok, ahol tulajdonképpen gombnyomásra is lehet zenét produkálni. Tehát ez azt jelentette, hogy itt talán már egész régen beindulhatott egy folyamat, amit átvitt értelemben talán a digitális világ ősének is lehet tekinteni. Azok szerint, hogy ez a digitális világ mennyire fejlődött, én ezt az én zongora felvételeimnél is tudtam érzékelni. Az első felvételeket azokat tulajdonképpen meg fonotekálták, tehát azt jelentette, hogy szalagot kellett vágni, összeragasztani, mesterműveket láttam ebben ezen a téren, hogy miket tudtak összekombinálni, milyen rezgéseket tudtak egymáshoz illeszteni. Ez aztán később persze a komputerrel sokkal nagyvonalúbban mehetett, és a művésznek is nem volt annyira ráerőszakolva az a tökéletességnek a kívánság, hogy bocsánat, jaj, csak nehogy egy részben hibát csinálják, talán nem is tudjuk összeragasztani. Szóval ezek mind megszűntek, ez volt az egyik. A másik pedig az volt, hogy aztán a monóból átmentünk a sztereóba. Ez is egy fontos állomás volt. És aztán az utolsó pedig az volt, amikor aztán tényleg az analógból jött az digitális felvevés és sugározás, és hát ma már tulajdonképpen ebből élünk, és ez a mi elemünk. Köszönöm szépen, és hát körülbelül ez az, amit hozzá tudtam szólni a mai adáshoz. Sok mindent tudnék még mondani, de tudom, hogy itt nem csak egyedül vagyok, tehát átadom a szót Tibornak.
Köszönjük szépen, Péter, a gondolataidat. Úgy tudom, hogy valamivel készültél, mit fogsz a hallgatóknak és nekünk játszani?
Az első darab, amit játszanék, az Bachnak egy korál előjáték, ami tulajdonképpen se nem zongoradarab, se nem orgonadarab, hanem egy kantátának egy része. A címe magyarra lefordítva Bach, Jézus életem öröme. És ezt azért játszom el, mert ez nekem, ez a darab számomra egy mérföldkövet jelentett. A Dino Lipatti művészetének megismerésében ő játszotta ezt csodálatosan, és hát én természetesen hódolattal egyszerűen eljátszom a darabot az ő emlékére. Még csak annyit tudok ezt mondani, hogy ezzel a darabbal búcsúzott ő halálos betegen az utolsó recitáján a közönségétől.
Szólaljon meg tehát a zongora a Marosvásárhelyi Rádió 3-as stúdiójában. Köszönjük szépen a bejátszást és a zongorajátékot Grossman Péternek. Folytatjuk a digitális világ ünnepi adását. A műsor legfontosabb iránya talán az, hogy a hallgatóknak a digitális világ mindkét arculatát bemutassuk, illetve ezek pozitív és káros hatásait. A kérdés, hogy az életünkben miben áldás, és mitől lehet átok az eszközök jelenléte, Kornár Zsuzsanna.
Ha szabad kapcsolódnom ötvös tiszteletes úr egyik gondolatához, és pedig a digitális világ és a közösség kapcsolata, akkor felolvasnék egy Bagdi Emőkének egy előadásán elhangzott gondolatsort, ami elég szomorú, vagy lehet apokaliptikus is, elgondolkodható mindenképpen. Már lassacskán a közösség, az, hogy te vagy, az már nem is érdekes. Csányi Vilmos egytagú csoportnak nevezi azt a jelenséget, ami előáll. Tehát, hogy beülök a komputer elé, virtuális világban mozgok, bemegyek a virtuális világba, és ott egy képzelt világnak a bűvöletében vigasztalom saját életemet, ami egyre kevésbé kedvelek, és egyre kevésbé megyek a közelébe azért, mert az már nekem nem ad elég örömöt. És akkor mégiscsak a pozitív oldalával folytatnám a digitális világnak, hiszen a digitális eszközök megkönnyítik az életünket, és nyitnak egy nagy ablakot az egész világra. Kapcsolódnék itt most Dóczi Tamás által említettekhez, hogy mennyire fontos a gyermekünk, a gyermekeink felügyelete, hogy ügyes felhasználói legyenek a digitális világnak, és ne váljanak áldozataivá. Itt talán néhány támpontot kiemelnék, hogy mit is tehetünk mi felnőttek ennek érdekében. Erősítsük valódi tapasztalataikat, vigyázzunk, hogy ne túl korán kerüljenek a gyermekeink a digitális eszközök közelébe, ne túl korán, amit említettél Tamás, hogy a két éves kisgyerek már a táblagéppel a kezében. Korlátozzuk az eltöltött időt, ez azt is jelenti, hogy a korlátok, a keret, az időkeret, ami nem csak megszorítás, hanem biztonság is a gyerek számára, tudja, hogy meddig mehet el, tehát nem csak szabályozás. Egy másik szempont, hogy a multitasking helyett az elmélyülést segítsük a gyermekeinkben, ugyanis megfigyelhető, hogy a digitális generációnál, nemzedéknél, ami az YZ és az alfa generációt jelenti, ez alakul ki, hogy ugyanabban az időben egyszerre párhuzamosan több internetes tevékenységet folytatnak a gyermekek, és például több ablak nyitva van a számítógépjük monitorján. Ez nagyon rossz hatással lehet a fejlődésükre, bizonyos készségek nem tudnak kialakulni, a teljesítményük romolhat, továbbá a koncentráló képességük rovására is mehet. Ezért jó szorgalmazni a gyerekeknél az olvasást, ami segíti az elmélyülést, a belső kreativitást. Továbbá valódi kapcsolatok erősítését jó, hogyha támogatjuk a gyerekeknél és a családban, hogyha időben kialakítjuk és megalapozzuk a szilárd értékrendet, amiből kiindulva stabil, kiegyensúlyozott felnőttek kiválhatnak. Dr. Gyarmati Éva akadémikus nevezte a digitális generációkat úgynevezett bedrótozott nemzedéknek. Ezzel arra utalt, hogy biztonságérzetüket a folyamatos internet elérés biztosítja ezeknél a generációknál, és ez az igény nem elsősorban tárgyfüggőséget jelent, hanem a kapcsolatoktól való elvesztés, a kapcsolatok elvesztésétől való félelmet. Másképp megfogalmazva, az internet függőség az arról mondhatjuk úgy is, hogy valaki nem az életébe integrálja az internetet, hanem az életét építi be a virtuális világba. Ugyanis ez a menekülés, a virtuális világba való menekülés, alapvető emberi szükségletet elégít ki, a valahová tartozás érzését. Ilyenkor hiányoznak a valódi emberi kapcsolatok. Ennek is a pozitív oldalára rávilágítanék, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a virtuális világ az segítség lehet, például a magányosok esetében depresszió enyhítése, izoláció elkerülése, kevésbé megfelelő szociális háló esetén. A digitális világ túlzott használata és a személyes kapcsolatok elkerülése, ez a téma is itt már volt érintve, ez sajnos nagyon háttérbe szorítja a személyes kommunikációt, ez pedig azért gond, mert a személyes kommunikációban van olyan, hogy szemkontaktus, hogy a hanghordozás, a nonverbalitás, és ez egy jelentős részét teszi ki annak, hogy hogyan kommunikálunk. Mindenképpen kihangsúlyoznám, hogy áldás vagy átok, hogy a mértékletesség az, ami lényeges a digitális világban is, épp úgy, mint a valós világban. És ha idézhetném Pál apostolt, akkor ha szavaival élve, minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. És amikor szintén ötvös tiszteletes említette Pál apostolt, akkor magamban derültem, hogy én készültem ezzel a gondolattal, mert nagyon mélyre szántónak találtam, és szépnek.
Köszönjük szépen! A mai ünnepadásban már többször is elhangzott az, hogy a technika eszközei, azt hiszem nyugodtan mondhatom így, hogy az életünk része. Puskás Attila is sokszor volt a vendégünk, sőt, mi több, az adás végén saját verseiből még szavalt is a hallgatóknak. Attila, hogyan találkozik a spirituális élet a digitális világgal?
Valamennyien digitalizáljuk magunkat, hogy így fogalmazzak. Amilyen azt értem, hogy tulajdonképpen az ember, hogyha bármit mond, vagy egy szociális médiában valamit leközöl, például egy verset, vagy tévében szerepel, vagy rádióban, akkor tulajdonképpen transzparenssé teszi magát, és egyfajta digitalizálása történik az ő lényének. Ezért nem mindegy az, hogy te mit viszel magadból ki a nagyvilágba. És hát tulajdonképpen az, hogy én verseket írok, az egy véletlenszerű esemény, de véletlen nincsen, természetesen. Tehát összefügg azzal, hogy én egy olyan életmódot folytatok, amit mondjuk úgy mondhatunk, hogy spirituális életmód, és aminek az alaptétele az az Isten létének az elfogadása, és ez teljesen megegyezik minden vallásban, tehát ez egy vallások fölött álló dolog, és ennek a, mondjuk azt, hogy digitális világ mögötti realitásnak az elfogadása és a lényünkbe való integrálása a mindennapi életünkben tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezt megpróbálom, ezt a tételt bevinni a hétköznapjaimba. Tehát ez egy gyakorlati dolog, aminek a lényege az, hogy különböző gyakorlatokat végez az ember rendszerességgel, ezek részben lelki gyakorlatok, másrészt pedig testi gyakorlatok, tehát nem szabad elhanyagolnunk a testünket, sem a spirituális életnek egy lényeges része a rendszeres testmozgás, ugye? És akkor már ide visszautalunk, persze, és visszakerülünk oda, hogy akkor, hogyha az ember mozog, meg hogyha lelki életet él, akkor nincs arra szüksége, hogy függővé váljon a digitalitástól, csak arra van szüksége, hogy kihasználja a lehetőséget a digitalizálásnak, hogy magát digitalizálja, és ezáltal hírül adja azt, amit ő él, és egyfajta példát állítson föl, mert tulajdonképpen nevelni gyerekeket is nem szóval, hanem tettel lehet elsősorban is példamutatással. És tulajdonképpen ezek a versek, amelyek így belőlem kibudjantak, meglepetésként számomra is, és jelezvén azt, hogy bennem valaki megszólal és leíratja ezeket a rímeket, ezeket a verseket, ezek eredményei, gyümölcsei, melléktermékei, forgácsai annak a belső faragászatnak, amit a spirituális életmód jelent, ami tulajdonképpen azt is jelenti, hogy az ember elfogadja azt a tételt, hogy nem megváltoztathatatlan, és az életmódjával magát istenibbé, magát jobbá tudja tenni. Tudnék, mindenkiben ott van az a belső isteni mag, ami nyilván fedve van, burkokkal eltemetve, de hogyha magunkat faragjuk, és magunkat próbáljuk megváltoztatni és jobbá tenni, akkor ezáltal a világot tudjuk jobbá tenni, mert egyedül, akit meg tudunk változtatni, az önmagunk, és nem a világ. Tehát ez a spiritualitás, és ez az alaptétel, és akkor ugye, hát alátámasztva azt, amit mondtam, egy verset olvasnék be, és ezzel gondolom, hogy le is jár már az időnk, és ennek az a címe, hogy az vagy, amit hírül adsz. Még ha árral szemben úszol is, mint a lazac. A tetted vagy és a szó, amit a világnak kimondasz, örömszív hordozó. Vidd hírül, mi neked megtanítatott, s add tovább, mit kegyelemből szíved megkapott.
Köszönjük szépen, Attila. Folytatnám azzal az SMS-ekkel, amelyek beérkeztek az adásunk SMS számára. Tisztelettel köszöntöm a műsor szerkesztőjét és a meghívottakat, gratulálok az évfordulókhoz. A digitális világ az életünk részévé vált, írja Matild, és a következő a 7264-jel végződő telefonszámról. Gratulálok az adáshoz, csak így tovább, tisztelettel Szilágyi Magdolna. Nagyon szépen köszönjük, és folytatjuk most a kérdésekkel. Esperes úr, a válaszokból az derül ki, hogy az immár 4 éves digitális világ többnek bizonyul a szórakoztató műsornál. Miként tudjátok megfogalmazni, miként tudja megfogalmazni a digitális világ misszióját a rádiózásban? Mindenkinek 1 perce van rá erre a kérdésre válaszolni.
Hát engem most megleptél. Én nem választanám külön a rádiózást és a digitális küldetésünket. Szerintem a kettő már ugyanaz. És a mi küldetésünk az ugye hivatalosan tájékoztatni, szórakoztatni, nevelni. Az utóbbi napokban elég gyakran elmondtam azt, hogy mi ennél többet igyekszünk, és szerintem többet is nyújtunk. Mi próbálunk ugye egy közösségi szerepet is betölteni, digitális formában is, de nem csak, tehát a rádió létezik a mikrofonon kívül is, azaz a rádió nem csak akkor Marosvásárhelyi rádió, hogyha a mikrofon előtt egy stúdióban 4 fal közt beszélünk benne vagy róla, hanem akkor is, hogyha mi sikerül embereket összekötnünk, gondolatokat ébresztenünk, közös cselekvésre bírnunk a hallgatóinkat.
Ötvös úr?
Én azt gondolom, hogy minden adásnak a fokmérője az, hogy mennyire tud fogalommá válni, vagy nem. És azt hiszem, hogy így kimondjuk a digitális világ, akkor önmagában már egy fogalom, az, hogy a Marosvásárhelyi Rádiónak van egy ilyen műsora, és itt végighallgatva az együttlévők kollégáknak a hozzászólásait, úgy játékosan eszembe jutott, hogy mi az én személyes kapcsolódásom ehhez az adáshoz, amely most már 4 éves, és eszembe jutott az, hogy csak 8 nappal idősebb, mint az unokám. Hogy miért jutott ez eszembe? Azért, mert hirtelen elgondoltam, hogy ha még 3-szor ennyi időt fog élni a digitális világ, amit én nagyon szeretnék, akkor, kedves szerkesztő úr, ne engem hívjon majd be újból, hanem az unokámat, aki majd el fogja mondani, hogy milyen érzés volt digitális világba beleszületni és abba nőni fel.
Köszönöm szépen, Dóci Tamás.
Hát elég sok rosszat elmondtunk itt kézen közül erről az egész digitális technikáról, technológiáról és világról, de azért én mégis azt mondanám, hogy nagyon a missziója az lenne ennek az adásnak, hogy közelebb hozza a hallgatókat ehhez a hát szép új digitális világhoz, azért én mégis így fogalmaznék, illetve elfogadhatóvá, szükségessé teszi ezeknek az eszközöknek a használatát, és mindenkit arra buzdít, hogy ez most már elkerülhetetlen. De ugyanakkor én egy nagyon lényeges dolognak érzem, hogy nem egyoldalú az adásnak ez a digitális beállítottsága, ez is többször elhangzott, hanem hanem felhívja a figyelmet a veszélyeire is.
Köszönöm szépen, Tamás. Folytatjuk, Konrád Zsuzsa.
Ma április 4-e van ugye a Digitális Világ ünnepi adása, és felolvasnám a David Hawkinsnak a 365 napi elmélkedésből, amit írt április 4-ére. A szabadság lehetőséget ad arra, hogy saját sorsunkat alakítsuk, és hogy a leglényegesebb spirituális alapigazságokat magunkévá tegyük. Ahhoz, hogy valódinak tekinthető érdemeket vagy vétkeket gyűjtsünk, hittel és tapasztalatból kell választanunk. Így még az illúzió is a spirituális fejlődés szolgálja, mivel abban a pillanatban valódinak tűnik.
Köszönöm szépen, Puskás Attila.
Két kulcsszó jut eszembe hirtelen, az egyik a lehetőség, és a másik a lelkesedés. Csodálatos lehetőség a digitális lehetőség. Mint minden eszköz az ember kezében kétélű, a késsel egy gyümölcsöt fölvághatunk, és egészségesen táplálkozhatunk belőle, ugyanakkor a késsel leölhetünk egy élőlényt. A digitális eszköz egy csodálatos lehetőség, hogyha úgy használjuk ki, és a másik a lelkesedés. Mindent, amit lelkesen és lelkesedéssel csinálunk, az ilyen csodálatosan eredményekkel zajlik, mint ahogy a te műsorod, úgyhogy további sok sikert kívánok hozzá.
Köszönöm szépen, és kettőtöknek, tehát Attilának és Zsuzsának még egy kérdés. Ha a saját gyermekeinket megvédjük a digitális világ káros hatásaitól, időkorlátot állítunk az eszközhasználat terén, megpróbálva hozzánk hasonlóknak nevelni, akik nem digitális világban nőttünk fel, nem fognak kilógni a sorból, ha 20-30 év múlva körülötte mindenki digitális lesz, ők meg nem? Egy-egy mondatban kérem.
Hát ez egy mondatban elég nehéz ez a kérdés. Lehet, hogy ki fognak lógni a sorból, de hogyha erős értékrendet tanulnak a családban, akkor kiegyensúlyozott felnőtt lesz belőlük, és ez nem lesz gond számukra szerintem.
Attila?
Az elfogadás. El kell fogadnunk mindent, ami új, és azt megfelelő judíciummal, ésszel és szívvel alkalmaznunk kell az életünkbe. Tehát nem szabad letiltanunk semmit.
Köszönöm szépen. Tisztelt hallgatók és meghívottak, ez volt már a Digitális Világ ünnepi adása. Köszönöm a segítséget mindazoknak, akik mellettünk álltak a Digitális Világ eddigi éveiben és adásaiban. Felemelő érzés, hogy nagyon sokan vannak, akik önzetlenül segítenek felhasználva a szakmai tudásukat. El kell köszönjek ma esti meghívottaim, Ötvös József, a Marosi Református Egyházmegye volt esperese, a Vártemplom jelenlegi lelkipásztora, Grosszpan Péter világhírű zongoraművész dalkísérő, Dóci Tamás informatikus, a Talentum Alapítvány alelnöke, dr. Konrád Zsuzsanna elmegyógyász pszichodramatikus, dr. Puskás Attila élőgyász főorvos, és nem utolsó sorban Szánsz Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztő helyettese nevében is. Köszönöm a tökéletes műszaki munkát a zenei szerkesztőnknek, Kacsó Tibornak, Álin Márisnak és mindenkinek, akik azon ügyködtek, hogy ez az adás a lehető legtökéletesebben jusson el a hallgatókhoz. Befejezésül az adás utolsó perceiben Robert Schumann Dédúr novellet, melyet Grosszpan Péter fog eljátszani nekünk. Nagybodó Tibort, a Digitális Világ szerkesztőjét hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, és közben vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A Digitális Világot támogatja a Székelyudvarhelyi Hanga üzlet, elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója. A fejlesztések miatt termékeik soha nem lesznek elavultak. A Hanga üzlet mecenatúrája jóvoltából ön is a Digitális Világ műsorára hangolódhat, és velünk hetente feltöltődhet.